Köszönöm szépen. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket ezen a mai napon. Azon gondolkodtam, hogy ahol Gábor abbahagyja, akkor én ott folytatom. Akkor a Gábor beszélt a felelősségről, ugye, hogy az, aki Szentírást olvassa, megismerkedik ezekkel az üzenetekkel, az valamilyen módon az ő életébe is bele fog épülni. Viszont, én hadd folytassam azzal, hogy mindeközben mekkora felelősséget vállal Isten. Hiszen Habakuknak a könyve az erről is szól. Azt gondolom, hogy Habakuknak a nevét nagyon-nagyon ritkán szoktuk hallani. Emlékszem, gyermekkoromban volt a családnak egy barátja, aki mindig azt szokta mondani, hogy Szent Habakuk. Ugye? Tehát úgy nagyjából ez az összes megjegyzés, amit Habakukról nagyon méltatlanul hallottam az életemnek a kezdetén, ugyanis már a Habakuk is egy csodaszép név. Nem csak azért, mert kicsit olyan furcsán és viccesen hangzik magyarul. Tudják, hogy mit jelent? Azt olvastam, hogy azt jelenti, hogy ölelés. Nem is akármilyen ölelés. Egy intenzív és odaadó ölelés. Legalábbis ez az, amit én magam találtam. Úgyhogy így már egészen érdekes, hogy vajon ennek a prófétának a könyve vajon miről szólhat, hogyha már a neve ilyen beszédes. Annyit is megérdemes róla megjegyezni, hogy kevés embernek adatik meg, hogy prófétának nevezik a Szentírás. A legtöbb általunk prófétának nevezett személy inkább csak a neve van feljegyezve a saját könyvében. Most Habakuknak a könyve az már úgy azokkal a súlyos kijelentéssel kezdődik, hogy Habakuk prófétának a látomása. Úgyhogy talán ez is hozzáad egy kicsit, hogy lehet, hogy kicsi a könyv, de úgy tűnik, hogy sokra becsülték már a kezdetek kezdetét. Még van valami, amit érdemes megjegyezni. Nem tudom, hogy önök milyen műfajt szeretnek a leginkább. Lehet, hogy esetleg az esszét. Van egy izgalmas bevezetés, ami előtárja előttünk, hogy miről is lesz szó az adott írásban. Aztán jó alaposan kitárgyalja, kivesézi az írás utána a témáját, és végül eljut egy nagyon megalapozott konklúzióhoz a végén. Valamit, amit tudok emlékezni, valami, ami össze van egy kicsit úgy tömörítve, amit érdemes magammal vinni, és hogyha másra nem is fogok emlékezni, de hogyha arra a felépített válaszra, a végén arra néhány mondatra emlékszek, akkor már többet tudtam, mint előtte. Habakuknak a könyve az nem egy ilyen írás. Habakuknak a prófétának a könyve az nagyjából úgy lehet elképzelni, mint amikor megállunk az utcán, vagy a buszmegállóban, és a szomszédunknak a beszélgetését mi is véletlenül halljuk. Képzeljék el, Habakuknak a könyve az egy beszélgetés Istennel. Beszélgetés Istennel. Az egész könyv egy párbeszéd, elég különleges, nem? Képzeljék el az ószövetségi isteneket. Mármint nem a Bibliának az istenét, hanem azon a környéken élő isteneket. Nemhogy beszélgetni nem lehet velük, de örülök, hogyha élve megúszom a velük való találkozást. Vinnem kell valami áldozatot nekik, hogy meg ne haragudjanak. Néhány esetben emberáldozatot, néhány esetben a saját gyermekemet áldozom fel, hogy én megússzam, hogy nekem jó legyen. Most képzeljék el időszámításunk előtti 600-as éveknek a végén, 605 környékén, valaki Istennel párbeszédet folytat, ezt leírja, és ez maradt ránk örökül. Ez már önmagában is egy forradalmi tett lenne. Hogyha megnézzük Habakuknak a korát, és te megismerjük majd a könyvnek a tartalmát, akkor annál izgalmasabb lesz maga a párbeszédes forma is. Ugyanis Habakuk, mindjárt meg fogják látni, nem akárhogyan kezdi ezt a beszélgetést Istennel. Mondhatnám azt is, hogy egy kicsit morgós hangulatban van. De milyen is az a kor, amiben ez a könyv megszületik? A legtöbb bibliakutató, ahogy említettem, nagyjából Krisztus előtti 605-ös év környékére teszik ennek a könyvnek a megszületését. Valószínűleg Jósiás királynak az uralkodása utáni közvetlen években Jójákim király uralkodásának az idején íródhatott ez a könyv. Miért is érdekes ez az időszak? Azért, mert egy másik próféta könyvéből, Jeremiás prófétának a könyvéből megismerhetjük azt a közeget, amiben íródnak ezek a sorok. Hadd olvassak el önöknek két történetet Jeremiás könyvéből. Az első a 26. fejezet 21. versétől következőket fogom olvasni. Amikor meghallotta Jójákim király, az előkelők és a vezérek, hogy mit beszélt, és ez nem más, mint egy próféta, Uriá próféta, hogy mit beszélt, halálra kerestette a király. Szóval a próféta elmondta a véleményét, és utána halálra keresik. Uriá ezt meghalva megijedt és elmenekült Egyiptomba. Jójákim király azonban embereket küldött Egyiptomba, Elnátánt, Akbor fiát és vele együtt másokat is Egyiptomba küldött. Ezek visszahozták Úriát Egyiptomból, Jójákim király elé vitték, aki levágatta karddal, holttestét pedig a köznép temetőjébe dobatta. Hát elég egyértelmű történet, nem? Jójákim uralkodása alatt egy próféta elmeri mondani az igazat, és betörik a fejét. Azonban Jójákimnak a gonoszságai, azok itt nem érnek véget. Ezt a kort egyéb szörnyű tettek is jellemzik. Amikor felnyitjuk a Bibliánkat Jeremiás könyvénél, akkor csupán azt olvassuk, hogy Jeremiás könyve. Pedig, hogyha őszinték szeretnénk lenni, és ragaszkodnánk minden egyes információhoz, amit tudunk a Szentírásból, akkor azt kellene olvasnunk, hogy Jeremiás második könyve. Tudták, hogy Jeremiás által írt első könyv az megsemmisült? Hallgassák meg, hogy milyen körülmények között. Jeremiás leírja a proféciáit, rábeszélik Jeremiást, hogy azért ő ne vállalja Uriának a sorsát, hanem küldje el az írnokát, aki olvassa fel a templomban, és hát valahogy rezonál néhány embernek a szíve lelke erre az üzenetre, megtérésre hívja őket, legyenek igazságosak, jobbítsák meg az útjaikat. És amikor meghallják az urak ezt az üzenetet, azt mondják, hogy ezt az üzenetet a királynak is hallania kellene. Így aztán beviszik ezt a könyvet, most már mondják az irodáknak is, hogy ő se jöjjön, majd ők elolvassák a királynak, biztos, ami biztos. És a következő dolgot olvassuk, hogy mi is történik a királyi palotában. Egy kellemes téli estén, ugye ott azért nem olyan erős zimankó van, de azért jól esik a tűz melegénél egy kicsit meditálni. Jeremiás könyve 36. fejezet 21. verse ezt mondja, a király elküldte Jehúdit, hogy hozza el a tekercset. Jehúdi el is hozta Elisámá kancellár szobájából, és felolvasta a király előtt, és a király szolgálatában álló vezető emberek előtt. A király éppen a téli palotában tartózkodott, mert az év 9. hónapja volt. Előtte a kályhában égett a tűz. Amikor Jehúdi 3 vagy 4 hasábot elolvasott, A király levágta azt a kancellár késével, és a kályha tüzébe dobta. Még csak az egész teker csak kályha tüzébe nem került. Nem rettentek meg, ruháikat sem szaggatták meg, sem a király, sem udvari emberei, amikor hallották mindezeket. Képzeljék el a történetet. Itt van a prófétának az üzenete, és a király nyugodtan hallgatja, ahogy felolvassák ezt az üzenetet, és amikor végeztek néhány bekezdésnek a felolvasásával, fogja a kést, levágja a felolvasott részt, bedobja a kályhába, és azt mondja, hogy folytasd. Elolvassák a következő néhány bekezdést, újból levágja, bedobja, és azt mondja, hogy folytasd. Képzeljék meg ezt a Istennek szóló, hát nem is tudom, minek mondjam, arculütést. Ez az a korszak, amiben Habakuk proféta él. És amiben, hogy is mondjam önöknek, meg kell élnie a hitét. Szóval, hogy is kezdi Habakuk proféta a párbeszédet Istennel? Hallgassák meg, második verstől olvasom, kövessék, hogyha önökkel van a Biblia. Meddig kell még kiáltanom, Uram? Miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz. Miért kell látnom a romlottságot és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van szemem előtt. Folyik a per és viszálytámad. Azért nem érvényesül a törvény, mert nem hoznak soha igaz ítéletet. Mert a bűnös kijátsza az igazat. Ezért hoznak igazságtalan ítéletet. Szóval Habakuk proféta nem, hogy párbeszédet kezd Istennel, hanem mondhatnánk azt, hogy perbeszédet kezd Istennel. Számon kéri Istent. Azt mondja Isten, hogy azt mondja Istennek, hogy miért? Körbenéz abban a világban, ahol ilyen dolgok történnek, és ugye ez csak a jéghegynek a csúcsa, ahogy mondani szokták. Ugye a prófétákat megvető magatartás mögött ott vannak a társadalmi igazságtalanságok, a korrupció, és lehetne sok hosszan sorolni annak a társadalomnak minden búját, baját. Hatalmas igazságtalanságok veszik körül a prófétát, hatalmas bűnök, sőt, gonoszság. Mennyit javult azóta az ember természete? Mennyit változott a világunk? Ugye? Tudunk belőle jó dolgokat előhozni, és jó, hogy ez így van, de ugyanúgy megtaláljuk a gonoszságot, ugyanúgy megtaláljuk az igazságtalanságot, ugyanúgy megtaláljuk az erőszakot, ugyanúgy megtaláljuk a korrupciót, ugyanúgy megtaláljuk a hatalmaskodást, és lehetne folytatni mindazt, amit itt a próféta felpanaszol. Azt mondja a próféta, Isten, meddig? Tegyél végre valamit. Nagyon érdekes. A Szentírásnak a végén is olvashatunk egy hasonló momentumot, egy hasonló mozzanatot. A Jelenéseknek a könyvében, a 6. fejezetnek a 10. verséből ezt olvassuk, és hatalmas hangon kiáltottak ezek azok az emberek, akik az életüket adták Istenért. A mártírok. És mit is kiáltanak hangosan? Figyeljék meg a kérdő szavaikat figyeljék meg, mennyire hasonlítanak Habakuk szavaihoz. Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz? És meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Meddig? Isten, aki szent és igaz vagy, aki azt mondod, hogy te vagy a szeretet, hogyan tudod ezt eltűrni? Hogyan tudod ezt végignézni? Ez a kérdés. És Habakuk a lelke mélyéig felháborodva szögezi Istennek ugyanezt a kérdést. Miért hagyod? Körbenézünk a világunkban, És azt gondolom, hogy tényleg azt a sok kegyetlenséget, ami eljut hozzánk a híradót nézve, a sok embertelenséget, ami ott van a világunkban, azt a sok tragédiát, amit mi magunk ismerünk a saját környezetünkből. Nagyon sok ember felteszi ezt a kérdést, hogy miért, és hogy meddig még. Azt mondtam önöknek, hogy Habakuk könyve Párbeszéd. Így kezdődik a könyv. Mi Isten válasza, ugye? Habakuk feltette a kérdését. Ha tovább olvassuk, akkor 5. versről azt olvashatjuk, hogy Isten azt mondja, hogy oké, azt kérdezted, hogy meddig nem ítélek még, biztosítalak róla, hogy ítélek. Elmondja, elküldöm a babilóniaiakat, káldeusokat. Elküldöm a babilóniaiakat. Ők büntetni fognak, perzselni fognak, pusztítanak. Álljunk meg egy pillanatra, igaz? Szoktunk panaszkodni mi is, és várunk egy kis együttérzést, nem? Amikor azt mondjuk, hogy fáj a hátam, azt nem azért mondjuk, hogy a másik a parfisnyéllel még hármat oda üssön rá. Most valami hasonló történik hirtelen Habakukkal. Hát a babilóniaiak azok egy szörnyű, kegyetlen, hódító nép. Gondolják, hogy úgy fognak ostromolni, meg úgy fognak háborúzni, hogy megkérdezik a szembejövőket, hogy maga jó ember, rendes ember hisz Istenbe? Igen, akkor maga mehet. Maga gonosz, rossz? Na, magát megbüntetjük. Nem így történik egy háború. Háború úgy történik, sajnos, hogy a jó emberek meg a rossz emberek ugyanúgy belehalnak. Olyan, ez segítség? Ez válasz, amire a próféta vár? Erre számítottunk? Kicsit megdöbben a próféta Istennek a válaszától. 13. versben következőt olvassuk. Szemed tiszta. Nem nézheti a rosszat. Nem tudod elnézni az elnyomást. Miért nézed hát el a hűtlenséget? Miért hallgatsz, amikor a bűnös tönkreteszi a nála igazabbat? Azt mondja Habakuk, hogy várjunk csak egy pillanatra. Én mindig úgy gondoltam rád, hogy te vagy a szeretet. Mindig úgy gondoltam rád, hogy te egy igazságos Isten vagy. Most azt mondod, hogy Júda népét el fogja érni a büntetés egy olyan nép által, akit nem lehet vele egy szinten még csak említeni se? Egy olyan nép, ami abból él, hogy rabol szomszédjait szép sorban, de biztosan kirabolja, kegyetlenkedik, öl, erőszakoskodik? Ez most hogy fér össze? Azt mondja a próféta. Ugye folyik a párbeszéd. Hogyan büntetheted meg valakit egy olyannal, aki nála nagyobb büntetésre méltó? Aki sokkal gonoszabb, sokkal rosszabb. Mert hogyha igaz ugyan, hogy panaszkodtam Istenem, de azért a babiloniakhoz képest itt Jeruzsálemben nem is olyan rossz az élet. Nagyon érdekes. Ennek a könyvnek az üzenete sokkal messzebb, hatóbb, mint ahogy gondolhatnánk az alapján, a három oldal alapján, amit a Szentírásban elfoglal. Az egyik, mindjárt fogok néhány bibliai verset olvasni, amik ugyanezzel a témakörrel foglalkoznak, de hadd ugorjak előre a sor végére, a leghíresebb részre, ahol a Szentírásban ezek a gondolatok újból megismétlődnek. Rómabeliekhez írt levél. Rómabeliekhez írt levél ezzel a kérdéssel foglalkozik, hogy mi is a bűn és ki is a bűnös. És mit kezdjünk ezzel az egész kérdéssel? És figyeljék meg, hogy mit mond a római levél. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni. Mondja a Rómabeliekhez írt levél 14. fejezet 10. és 12. verse. Az egész római levél már ezzel a kérdéssel indít. És hallgassák meg, hogy milyen gondolatmenetet ad Pál apostol, ami segít bennünket megérteni Habakuknak adott isteni választ. Ezt írja Pál apostol. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember. Mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el. Hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod te, ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát? És nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a haragnapjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatlan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad. Azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Emlékszenek azokra a nagyon tanulságos pillanatokra, amikor gyermekkorunkban a testvérünkkel összevesztünk, vagy a óvodástársunkkal összevesztünk, és azt mondtuk a szülőnknek, hogy ő a hibás. És azt mondta, hogy várjunk csak egy pillanatot. Ugye ez is egy olyan veszekedés vagy verekedés volt, hogy úgy kezdődött, hogy valaki visszaadta. És azt mondta, mind a ketten rosszak voltatok. Azt mondja a próféta, Isten, ítéld meg a gonoszt. És amikor ezt mondja Habakuk, akkor tudják, mit mond. Isten, ítélj meg engemet. Lehet, hogy nem ugyanazokat a rossz dolgokat követtem el. De én is ugyanúgy elkövettem gonoszságokat, és rosszat, és bűnt. És Istennek az válasza azért az, ami. Mit tegyünk ezzel? Azt mondja Pál apostol a római levélben, az a helyzet, hogy ha őszinték vagyunk, akkor minden ember hiával van Isten dicsőségének. Akkor el kell mondanunk, hogy lehet, hogy mi különbséget tehetünk egymás között, és azt mondhatjuk, hogy én jobb vagyok, mint te, vagy mondhatjuk azt, hogy ő rosszabb, mint én, de hogyha őszinték akarunk lenni, akkor az a helyzet, hogy mindannyian ludasak vagyunk. Mindannyiunknak van valami, amivel el kell számolni Isten előtt. Mit teszünk ezzel? Elfordulunk Istentől? Megkeseredünk? Azt mondjuk, hogy hát Isten, akkor én azt hittem, hogy nálad legalább valamit kapok, valami bátorítást, egy kis jót, de hát most látom, hogy hozzád se jöhetek, akkor hagylak inkább. Mit teszünk ezzel? Ne aggódjanak, azt mondtam, hogy ez párbeszéd. És Habakuknak erre a második megjegyzésére Isten ad egy hosszabb választ. És az a helyzet, hogy amikor Isten válaszol, akkor Isten adni fog néhány sarokpontot, aminek a segítségével meg tudjuk válaszolni ezt a kérdést. De hadd beszéljek először Habakuknak a válaszára. Ez a második fejezetnek a legelső verse. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára. Figyelek, várva, hogy mit szólsz hozzám, és mit felelsz panaszomra. Habakuk nem fut el. Habakuk nem keseredik meg. Habakuk nem ítéli el Istent. Habakuk azt mondja, nekem van egy helyem. Van egy helyem ebben a világban, van egy helyem ebben a családban, van egy helyem, ahova Isten állított. És én itt fogok maradni. És várok. Várok, mert amit én ismerek Istenből, tudom, hogy érdemes többet megérteni és megtudni belőle. Azért, amit eddig vele tapasztaltam az életemben, tudom, hogy ennél a pontnál is érdemes ő benne megbíznom. Érdemes megbízni Istenben. Habakuk könyvének a harmadik fejezet, amit majd a végén elolvasok teljes egészében, egy csodaszép, felemelkedett, felszabadult, Isten dicsőítő zsoltár. Szóval Habakuk elkezdi onnan, hogy miért, és Habakuk eljut ennek a folyamatnak a végén odáig, hogy dicsőséget zeng Istennek. Szóval érdemes Istenre várni. De mi is van Isten válaszában? Mi is az, ami kiváltja ezt az Isten magasztaló éneket Habakuktól? Hogyan lehet elfeledkezni arról a sok nyavajáról, nehézségről és gondról, ami körbevesz bennünket? Isten három választ ad Habakuknak. Az első választ, hogyha össze kellene foglalni, az így hangzik: Isten mindent saját akarata és terve szerint visz véghez. Első pont. Isten azt mondja, nem kérek bocsánatot. Isten azt mondja, én vagyok a mindenható Isten, látom az összes történést. Ismerem az összes bűnt, az összes gonoszságot, ismerem az összes jótettet, az összes sóhajt. És én tartom a kezemben ezt a világot. És Habakuk, hiába érzed úgy, hogy itt a világ vége. Hiába érzed úgy, hogy itt az ideje, hogy egy csokor villámmal néhány elvetemült embert jó alaposan fültövön csapjak. A helyzet az, hogy én vagyok a mindenható Isten, én látom a történet egészét, és neked rám kell bíznod, hogy a helyes dolgot teszem. Gondolják végig. Milyen könnyű lett volna Istennek a bűn történelmének a legelején igazságot tenni, nem? Azt mondta Isten, amelyik napon esztek a fáról, meghaltok. És amikor Éva és Ádám beleharap a gyümölcsbe, akkor Isten odaviharzik, és azt mondja, hogy hát megpróbáltuk, nem megy, itt a vége, pont, kész. Az emberiség történelme sajnos ezzel a kudarccal véget ér. Én is tanulok a hibáimból, legközelebb majd valami jobbat teremtek. Szóval, ez is egy megoldás, nem? Elejét vette volna egy csomó gonoszságnak, bűnnek, szenvedésnek, de hadd tegyem fel önöknek a kérdést. Akkor mi lett volna velünk? Mi lett volna azokkal, akik Ádám és Éva bukásának ellenére majd mégiscsak egy örökké valóságot Istennel tölthetnek. Tökéletes és harmonikus körülmények között. Olvassák el otthon házi feladatnak a zsidókhoz írt levélnek a 11. fejezetét. Hithősökről szól az egész fejezet. És figyeljék meg az utolsó 5 verset. Az utolsó 5 verset miért mondja azt az író, hogy még nincs itt a mennyország? Miért nem ítélt még Isten? Így is feltetném a kérdést. Miért nem ítélt még Isten? Járjanak utána, ez a házi feladat. De vissza Habakuk könyvéhez. A második kijelentés, amit Isten tesz, az így hangzik összefoglalva. Aki bűnt követel a fele barátja ellen, a saját maga ellen vétkezik. Gonoszság nem egy olyan dolog, amivel lehet játszadozni. Amit hol az érdekeimért használhatok, hol pedig, amikor engem sért, akkor pedig figyelmen kívül hagyok. Azt mondja Isten, nem. A gonoszság az mindig bánt, és aki a leginkább szenved tőle, az én magam vagyok. És a másért is, de ezért is érdemes feladni. Mi is a harmadik válasz? A harmadik válasz itt Habakuknak a könyvében, az talán az egyik legszebb válasz. Azt mondtam önöknek, hogy nagyon sokáig vezet ennek a könyvnek a gondolatisága. Nem csak nekünk tűnik nagyon frissnek és modernnek. Minden korban Isten emberei, sőt a Biblia írói megtalálták benne azt az üzenetet, amire szükségük volt. Habakuk könyve második fejezetének a harmadik és a negyedik verse talán a leghíresebb. Ezt mondja, mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér és nem csal meg, ha késik is, várt türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember hite által él. Az igaz ember hite által él. Ugye egy ismerős mondat. Ebben az évben ünnepeljük a reformáció 500 éves évfordulóját. És ugye, hogyha van mondat, ami különösen sokat jelentett mondjuk Luther munkásságába, akkor ez egy ilyen mondat. Az igaz ember hite által él. Mit is jelent ez? Azt gondolom, hogy érdemes végig gondolni azoknak az embereknek az életét, akiket a Szentírás maga igaznak mond. Hadd soroljam fel ezeket a neveket. És ha ismerik a Szentírást és annak a történeteit, akkor próbálják így dióhéjban a nevek alapján megjeleníteni ezeket a személyiségeket. Énok, Noé, Ábrahám, Dániel, Jób, áttérünk az Új Szövetségbe, római százados, arimatiai József, Simeon, Kornélius százados, keresztelő János. Milyenek voltak ezek az igaz emberek? Olyan emberek, akiknek soha egyetlen egy hibája sem volt az életben? Semmi terhelőt nem találunk az ő életükre nézve? Egyáltalán nem. Nem, hogy ismerjük a bűneinket, de a listánkba bekerült minimum 2 olyan ember, akik ráadásul még pogányok is, nem? Rómaiak ráadásul. Egyik sem ajánló levél. De akkor miért is igazak? Mit jelent az, hogy az igaz ember a hite által él? A hit Ez bizalom Istenben. És amikor Habakuk ott áll a viharzó tenger közepette, hogy így mondjam, és szinte ott áll az utolsó szikrán, amit még nem borít el a gonoszságnak az árja. És amikor ott azt mondja, hogy az őrhelyemre állok, és várok Istenre, akkor Isten azt mondja neki, ha bízol bennem, akkor élni fogsz. Ha meg tudsz bennem most is bízni, pedig nincs meg minden válasz a problémákra, nincs meg mindenre megnyugtató megoldás. Lehet, hogy a szenvedés ugyanúgy folytatódni fog az életedben, de meg tudsz-e bízni bennem. Tudod-e azt mondani, hogy rád bízom az életemet? És ezek az emberek, ezek az igaz embereknek az életében ez a mozzanat összeköti őket. Minden egyes pillanatban készek Istent követni, pedig néha az is megtörténik az életben, nem, hogy nem tudjuk, hogy pontosan hova is visz bennünket Isten, és merre felé is megyünk. Emlékszem, egyik teológia tanárom úgy magyarázta el, Izlandról származott, és elmondta, hogy náluk nagyon sokszor van szörnyű köd. És egyszer egy ilyen hatalmas ködben kellett neki egy hosszabb utat megtennie. Nem látott semmit. Tapogatózott, ahogy ment előre, és aztán, hál' Istennek, utolért egy teherautót. Onnan tudta, hogy teherautó, mert ilyen magasan voltak a piros lámpák. És azt mondta, hogy én ugyan egészen addig, ameddig ki nem érünk ebből a ködből, ezt a két piros lámpát fogom vezetni. Miért? Mert azt mondta, hogy aki ezt a teherautót vezeti, az fennül jó magasan, jó nagy lámpái vannak, és ő biztos, hogy többet lát, mint én. Úgyhogy megyek utána. És Habakuknak az életében is hinni Istenben az ezt jelentette. Hogy megbízok Istenben. Hogy hiszek benne, hogy ő többet lát, többet tud. És követem őt. Rábízom még az életemet is. Emlékeznek, mit is mond Jézus Krisztus, aki abszolút értelemben igaz, a keresztfán. Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Ez az a bizalom, ez az a hit, amely megőrizhet bennünket. És tudják, hogy ez a hit sokkal nagyobb dolgokra képes, mint amit mi gondolnánk. Ez nem csak egyszerűen arról szól, hogy az élet viharaiban előbbre juthatunk, ha Istent követjük, hogyha van türelmünk megbízni benne. Nem csak erről szól ez. Túlmutat ezen az életen ez a hit. Azt mondja Pál apostol Rómabeliekhez írt levélben, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, és nem fognak rajta csodálkozni, hogy Habakuk prófétát idézi, az igaz ember pedig hitből fog élni. Az igaz ember hitből él. Mit is jelent ez? Néhány fejezettel később, ahol érdekes módon a kettő között pont a bűn problémájáról beszél, és arról, hogy mindannyian bűnösek vagyunk, és mindannyian Isten ítélete alá esünk. De hogy hol is van akkor a hitnek a túlsó vége? Hol jutunk ki ebből az alagútból? Azt mondja, 3. levél 22. versétől a 24. versig, Isten pedig ezt az igazságát, ugye itt van Isten igazsága, most nyilvánvalóvá tette Krisztusban való hitáltal minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. És akkor mi a jó hír? Miért jó, hogyha én mégis hiszek Istenben, ha meg tudok benne bízni? És itt jön ez. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket Krisztus Jézus által. Jézus ezt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Azt mondja Pál apostol, felismerve Habakuk prófétának az üzenetét, hogy itt arról van szó, hogy igen, én is megértemlem az ítéletet. Jönnek a babilóniaiak, és én eddig panaszkodtam a szomszédomra, hogy milyen csúnya ember, de most, hogy ő közeledik az ítélet, most el kell ismernem, hogy én is bajban vagyok, ugyanolyan pázban vagyok, mint ő. Lehet, hogy én vagyok a jobb ember, de ez most nem számít. Ugyanúgy bajban vagyok. Az Isten ítéleténél, ha én bízok a bíróban, ha én tudom, hogy ő az, aki az ő életét adta értem, hogy megmentsen, hogy ő azért akar ítélni, hogy felmenthessen. Hogyha én tudok benne bízni, hogyha én ezt elfogatom, hogy ő így viszonyul hozzám, és én ezt merem visszaadni neki, azt a szeretetet, amit tőle kapok, merem neki visszaadni. Azt a bizalmat, amit tőle kapok, merem neki visszaadni. Akkor ez örök életet jelent. Hogy ez az egyetlen egy lehetőség. És amikor vége van Isten válaszainak, akkor meglepődnek, hogy Habakuk próféta hol látja Istent? Hallgassák csak, második fejezet utolsó verse. Az Úr azonban ott van szent templomában. Csendesedjék el előtte az egész föld. Isten ott van az ő szent templomában. A templomban, amely Istennek a trónja, a világegyetemnek a központja, az ítéletnek a helye, Isten ott van az ő templomában. De Isten nem azért van ott, mert engem is el akar veszejteni. Isten azért van ott, mert engem is meg akar menteni. És milyen jó, hogy ez így van. És tudják, már nem is bánom, hogy azt a rossz ember szomszédomat is meg akarja menteni. Mert ez azt jelenti, hogy engem is meg akar menteni. És azt mondja a próféta, hogy akkor elérkezett a pillanat, amikor egy kicsit máshogy akar szólni Istenhez, mint ahogy kezdte ezt a párbeszédet. Kicsit úgy kezdte ezt a párbeszédet, hogy számon kéri Istentől, hogy mit tesz, és hogy miért, és meddig még. És amikor megérti Istennek a hozzáállását az emberiséghez, megérti, hogy Isten mit, miért tesz, hogy miért vár a bűnösökkel, hogy miért tűr, hogy ez azt jelenti, hogy értem is tűr. Hogy a mindenható Isten, aki mindennél hatalmasabb, és akinek csak egyetlen egy csettintésébe kerülne, és eltűnne a világból, megsemmisülne a gonoszság, és vele együtt én is. Ezt nem teszi meg. Mert szeret. Mert meg akar menteni. Mert engemet is meg akar váltani. Akkor a következőket mondja, harmadik fejezet tartalmazza ezt a Zsoltárt. Uram, hallottam, amit hirdettél. Félelem fog el attól, amit teszel, Uram. A közeli években valósítsd meg, a közeli években tedd ismerté. De haragodban is, gondolj az irgalomra. Támán felől jön az Isten, Párán hegyéről a szent, fensége beborítja az eget, dicsőségével megterik a föld, ragyogása maga a világosság, fénysugarak villognak mellette, abban rejtőzik ereje, előtte dögvész jár, lábanyomán láztámad, megáll és megrendíti a földet, szétnéz és megriasztja a népeket. Az ősi hegyek szétporlanak, lesüllyednek az ősrégi halmok, ősrégi ösvényeken jár. Látom, amint boblandoznak Kúsán sátrai, reszketnek mindjárt fölnyeinek sátorlapjai. A folyamok ellen lobbant haragra az Úr? A folyamokra haragszó, vagy a tengerre vagy dühös? Azért jössz vágtató lovakkal, győzelmet hozó harci kocsikkal? Ijat harcra kész, tegzed nyilakkal tele, folyókon hasítasz medret a földbe. Ha meglátnak téged a hegyek, remegni kezdenek, feltör a vízáradat, morajlik a mély tenger, magasra emelkednek partjai. A nap és a hold lakóhelyén marad, amikor nyilaid villogva cikáznak, és dárdád ragyogra villámlik. Felindulásodban taposod a földet, harakodban csépeled a népeket, kivonulsz néped szabadítására, fölkented szabadítására. Figyeljék meg Istennek ezt a fenséges leírását. Azt gondolom, hogy a Krisztus előtti 7. században nehéz lenne nagyobb, mélyebb szavakat találni, leírni Istennek a hatalmát. Benne van minden természeti jelenség, a villámlástól a földrengésig, a mennydörgésig, a hegyeknek a porladozásáig. Benne van a hősi harcosnak minden félelmetes dicsősége. De mit szolgál Istennek ez a mindent felül ölelő ereje? Hallgassák csak még egyszer. Kivonulsz néped szabadítására, fölkented szabadítására. Szétzúzod a bűzös házának tetejét, alapját föltárod a sziklataraig. Nyilaiddal átlőtted harcosainak vezérét, pedig már rám törtek, hogy megfutamítsanak. Újjongtak, hogy megemésztik rejtek helyén a szegényt. A tengeren jártál lovaiddal a nagy vizek habjain. Hallottam, és reszketett a szívem. Hangjától megremegtek ajkaim. Fájdalom járja át csontjaimat, reszkető léptekkel járok. Bár csak nyugtom lenne a nyomorúság napnán, amely eljön a bennünket fosztogató népre. Mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtékék nem lesz gyümölcs, hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istállókban. De, ezt tudják, hogy mindig a de után jön a lényeg. Figyeljék, azt mondja, hogy dárdáddal átudod az ellenség vezérét. Nem egy csodálatos ígéret ez arra, amit mi sokszor a keresztény művészetekben úgy ismerünk, amikor Mihály átdöfi a sárkányt? Amikor Sátán megsemmisül, amikor a gonoszságnak a forrása többé már nincs? És ezt látja Istennek a győzelmének a csúcsaként. És azt mondja, de én vigazozni fogok az Úr előtt. Örvendezek szabadító Istenem előtt. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem. Milyen csodálatos, hogy ez a próféta, aki tele van szomorúsággal, gonddal, haraggal, bosszúsággal, felháborodással, eljut odáig, hogy tele van reménységgel, tele van örömmel, mert megismerte, megértette, nos, nem minden részletét annak, ami körülötte folyik és zajlik, hanem megértette, hogy kicsoda az Isten. Hogy ez a hatalmas, mindenható Isten, akinek mindenre van ereje. Ő azért van, azért létezik, és azért jön, és azért ítél, hogy véget vessen a gonoszságnak, és megmentse azokat, akik mernek hinni benne a bűneik ellenére. Akik mernek bízni benne a körülöttük levő gonoszság ellenére. Akik merik rábízni az életüket, nem csak erre az életre, hanem egy egész örök életre. Hát én nagyon kívánom nekünk, hogy Habakuknak ez a tapasztalata a legrosszabb napjainkon legyen a miénk. Akármilyen rosszul is kezdjük, vagy akármilyen rosszá is válik egy-egy napunk, este, amikor odaérünk, lehajtjuk a fejünket, akkor bár csak tudnánk azt mondani, hogy Istenem, nekem mégis reménység, öröm és békesség van a szívemben. Mert akármilyen felzaklató dolgok is történtek ma, akármennyi gonoszságot is láttam, másban és magamban. Én ezt a gonoszságot szeretném hátrahagyni, szeretném azt mondani, hogy ez nem az enyém. Ami az enyém, az te vagy. A te szereted, a te szereteted, a te irgalmad és a te örömed. Én azt gondolom, hogy ez hihetetlen változást hozhat egy emberi életben. Isten áldja meg önöket. Szilárd emlékeztet, hogy egy imával zárjuk le ezt a mai estét. Kegyelmes Istenünk, köszönjük néked ennek a könyvnek az üzenetét. És köszönjük neked, hogy te nem osztottad ki ezt a prófétát, ezt a kesergő, haragvó prófétát, hanem odaálltál mellé, és megvigasztaltad. Odaálltál mellé, és megmutattad, hogy ki az a csodálatos személy, aki a mi mindenható Istenünk. Hogy milyen hatalmas irgalom lakik benne, hogy még a bűneink ellenére is meg akar bennünket menteni, meg akar bennünket váltani. Urunk Istenünk, ezt mi is szeretnénk megtapasztalni, és mi is szeretnénk ebben az életben te benned bízni, te benned hinni. Nem csak a szívünk rejtekében, de a mi mindennapjainkban, a cselekedeteinkben egyaránt. Urunk Istenünk, adjad meg ennek a békéjét és boldogságát nekünk minden nap, nem csak ebben az életben, hanem az örök életben is. Amen.